Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Kutasi Judit, már is folytatjuk a hétvégi menetrendet, méghozzá egy különleges filmmel, a Cherry, az elveszett ártatlanság című mozival. A Russo testvérek a háborús veteránból bankrablóvá avanzsáló Nico Walker önéletrajzi írásából készítettek filmet, ami megosztó alkotás lett. Péler András énekes Gáborral, a filmtekercs.hu szerkesztőjével beszélgetett a filmről a Nagy Totálban.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Megbeszéltük a filmnek a cselekményét, beszéltünk a pozitív és negatív oldalairól is, viszont ami mellett nem mehetünk el szó nélkül az az, hogy Tom Holland brillírozik a szerepben. Hát egyszerűen a fiatal pókemberünk, vagy harmadik pókemberünk után gyakorlatilag úgy látom, hogy ténylegesen megvetette a lábát Hollywoodban, és sokkal komolyabb szerepeket is rá lehet bízni.
Abszolút, és nem először bizonyította ezt a rátermettségét, meg azt, hogy ő tényleg egy állistás színész. Most így legutóbb a Netflixen volt ez a Mindig az ördöggel című filmje, abban is egy nagyon jót alakított egyébként, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy ebben a filmben hogy fogja hozni ezt a figurát, és az az igazság, hogy szerintem ő volt a legkiemelkedőbb pontja az egész filmnek, mert ugye itt egy fejlődés történetet látunk, ahol egy elég nagy karakterívet kell leírnia ennek a figurának, és Cherry az elején egy ilyen kis egyszerű, tengődő egyetemista, akivel ugye nem tudom, nagyon sokan tudnak azonosulni, és akkor ebből az átlagos srácból indul el, és utána először egy ilyen megtört katonává avanzsál, meg ugye a hős szerelmessé, aztán utána egy drogfüggővé, és utána a drogfüggőből pedig már egy ilyen bankrablóvá, és akkor onnan jön egy ilyen kvázi felépülés történet, amikor tulajdonképpen így felépül, vagy feltámad a hamvaiból, és ez a hatalmas karakter ív, ez szerintem elég sok színésznek, vagy elég sok színész bicskája beletört volna ebbe, ő viszont tökéletesen hozta, akár hogyha ilyen csibészes kis részletekről beszélünk, vagy a sodródó karakteréről, az összeset annyira jól meg tudta fogni, és valahogy egy olyan szint vitt bele az egészbe, hogy annak ellenére is, hogy szerintem az ő karaktere nem volt kifejezetten jól megírva, valahogy ő ezt az egészet sikeresen elvitte a hátán.
Igen, és hát ugye a színész társa pedig Chiara Bravo, akit már többször említettünk, hát nem vagyok benne biztos, hogy volt-e előtte neki hasonló nagyjátékfilmes szerepe. Korábban ő Disney gyereksorozatban szerepelt, rövid filmekben szerepelt, de hogy ő egy nagyon fiatal színésznő egyébként, aki nem is tudom, hogy hasonlóan nagy produkcióban már szóhoz jutott-e korábban. Egyébként ő engem sokáig nem annyira győzött meg. A legvégén, amikor már a kőkemény drog időszakot éli a film, vagy hát a ők ketten Tom Hollanddel, amikor a fejezet cím azt hiszem az, hogy becuccozva, ott abban az etapban már látom neki, amikor már egy felnőtt függő nőt alakít, de korábban nekem ő annyira nem volt meggyőző, és amit te is említette, hogy inkább talán egy kicsit olyan, hát ha nem is klisés, de erőltetett szálnak tűnt, hogy legyen valami, ami elindítja Cherryt az úton gyakorlatilag.
Holott egyébként ez bőven elég lett volna, hogyha valaki sodródik. Minden esetre az ő szerelmük margójára csak annyit jegyeznék meg, hogy ez is egy valóságos történettel, tehát ez megtörtént, ez így volt, viszont itt ez a romantikus szál, ez azért is van annyira jelen, mert valamennyire szeretnék ellensúlyozni a filmnek a rettentően nyomasztó hangulatát, amit így több mint két órán keresztül élvezhetünk, és ez a romantikus szál valahogy egy ilyen társat próbál a főhős mellé adni, akivel kevésbé nyomasztóak azok az élmények, amiket így látunk a vásznon. Mindennél felemelőbb az, hogyha van egy örök szerelmed, aki mindig vár rád, és mindig ott lesz a legnagyobb mélypontokban is, na itt konkrétan ezt látjuk. Azért ez a valóságban viszont nem teljesen így történt, tehát a valóságban ott gajra is ment a kapcsolatuk, meg elváltak. Ez nem történt meg, hanem ők mindvégig együtt maradnak, amivel nem lenne semmi probléma, csak az a baj, hogy a kapcsolatuk nincsen kidolgozva. Tehát, hogy én nem látom azt a hatalmas, vagy nem látom az okát, vagy a magyarázatot annak a hatalmas parázsnak, amiatt így köztük van, és azért nem, mert a film nem ad erre elegendő időt, és nem szolgáltat elegendő indokot sem, mert mindenféle film akar lenni, tehát, hogy itt háborús drámától kezdve, drogos thrilleren keresztül, így jöttem történet, és még egy romantikus film, tehát, hogy annyi mindent összemixel egymás egymással a Cherry, hogy igazán egyik szállat sem tudja tökéletesen kidolgozni.
Ami talán egy kicsit nekem azért furcsa egyébként, mert ugye a Russo fivéreknek a filmjéről van szó, ugye az ő nevüket, tehát többek között például ugye az első Bosszúállók filmmel is beírtuk a filmek nagy könyvébe, ahol sok karakter, sok történet szállat tudnak jól mozgatni és egy egészé kihozni. Itt kettő karakterünk van, akiket, hát ahogy te is említetted, annyira nem tudnak kidolgozni. Cherry Tom Holland játékával a tökéletes, az nagyszerű, viszont úgy látszik, hogy már egyszerűen nem tudtak teret és időt engedni, hogy Emily mellette ott legyen, egyszerűen csak ott van. És az egyik pillanatban még ugye Cherry hazajön a háborúból, és nagyon boldogok, a következőben pedig már a problémák kiélesedésénél, mert azt látjuk, hogy ő is drogfüggő lett. Tehát nem ad, tényleg igazad van, nem ad a film arra választ, hogy miért is tart ki mellette Emily, miért nem mondja azt már jóval korábban, hogy én ebből nem kérek.
Igen, kihagynak nagyon fontos mozzanatokat az életükből, mint hogyha tényleg kettesével vennénk a lépcsőfokokat, és így magyarázat nélkül maradnak bizonyos szegmensek, meg bizonyos mozzanatok a kapcsolatukba. Amint persze túl lehet lendülni, hogyha túl akarunk, csak az az igazság, hogy ez nem csak a romantikus szálban nyilvánul meg, de egyéb helyeken is. Így például akár a bankrablásos szegmensnél, tehát ez tényleg kezd egy ilyen nagyon vicces sztorivá válni, de hogy még van egy ilyen bankrablásos szegmens, ami pedig már egy ilyen heistfilmes vonulatként ivódik be a filmbe. Ugye Nico Walkerről tudni kell, hogy miután hazajött, rászokott a drogokra, azután elkezdett bankokat rabolni, és egész pontosan 10 Cleveland közeli bankot sikerült kifosztania. Szóval hogy elképesztő, hogy milyen élete volt ennek az embernek, és tudod, itt ezzel kapcsolatban szerintem nem is igazán az az érdekes, hogy jó most ki, vagy hogy hogyan rabolta ki azt a 10 bankot, mert már annyi bankrablós filmet láttunk, hogy meg heist filmet láttunk, meg szupercsapatoknak az összeverbuválását, ahogy profi módon sikerül kirámolniuk egy múzeumot vagy egy bankot, hogy ez igazából annyira nem is érdekes. Ami érdekes az, hogy ez megtörténhetett. És ezt a kérdést kell feltenni, hogy ez miért történhetett meg. És ugye ez az, amit a Cherry nem igazán aknáz ki, amit pontosabban a Russo fivérek nem igazán aknáztak ki. Számomra ez a legfájóbb pont. Például ezeknél a bankrablós jeleneteknél én nagyon kíváncsi lettem volna arra, hogy mi az oka annak, hogy ezt ő elkezdi. A Russo fivérek szerint annyi a magyarázat, hogy Cherrynek pénzre volt szüksége, mert rászokott a drogokra, eladósodott a barátnőivel együtt, és neki gyorsan bevételi forrás kellett, és akkor a legkönnyebb útat választott, ez pedig az, hogy most bankot rabolunk. Csak ugye ez egy teljesen egyszerű motiváció, ezzel igazából nem is válik érdekessé ez a szál, és innentől kezdve kicsit számomra nem azt, hogy értelmét vesztette, de én egy picit az érdeklődésemet, az én érdeklődésem alább hagyott. Ezzel szemben az eredeti könyvben a szerző, a Nico Walker kifejti, hogy ezeket a bankrablásokat ő egy ilyen nagyon erős adrenalinbombaként élte meg, és hogy olyan pillanatokat élhetett át, olyan akciódús, magas oktánszámú pillanatokat élhetett át, amiket korábban ugye a háború alatt tapasztalt. Tehát azt is lehetne mondani, hogy ez ilyen terápiás jelleggel hatott rá. Én azt gondolom, hogy ha ezt jobban kifejtették volna, akkor abban az esetben egyrészt a Cherry karakterét is jobban ki lehetett volna bontani, illetve az ő mentális problémájának a súlyosságára, illetve az összetettségére is jobban fel lehetett volna hívni a figyelmet. Ehelyett itt csak egy nagyon-nagyon egyszerű, néhány akciójáttal tarkított szegmest kaptunk.
Igen, és egyébként ezt nagyon jó, hogy felhoztad, mert ugye a filmnek a háború ellenes propaganda mellett ugye volt egy másik olyan, talán a kapitalista társadalommal szembeni görbetükre, hogy már a filmnek a legelején látjuk azt a pontot, amikor Cherry még fiatal srácként bemegy egy bankba, és hát ő próbálja visszaszerezni azt a pár dollárját, mert hogy kétszer vontak le tőle valamilyen tranzakciót, és hát a bankban elhajtják, hogy hát ez van, haver, nem tudsz mit csinálni, nem kapod vissza a pénzed, Később is lesz egy, már a háborúból visszatérve egy jelenet, amikor egy barátjával menne be a bankba és próbálnak ügyet intézni, de akkor szintén elhajtják őket, és akkor a végén a bankrablások azok meg kicsit ilyen vendetta szagúak is lehetnek talán, hogy a bank a film során többször is kibabrált a főhősünkkel, ezért amikor gyorsan pénzhez kell jutnia, akkor ugye a bank ellen fordul gyakorlatilag, és az is nagyon ilyen érdekes, hogy a bankoknak a nevei az a ilyen, nem is emlékszem most hirtelen, de hogy te...
Volt egy olyan, hogy City Bank, meg
igen, meg hogy lehúzzuk az amerikaiakat bank, meg tehát ilyen fiktív, egyértelműen ilyen odaszúró neveket kaptak a bankok, és ugye azt láthatjuk, hogy Cherry gyakorlatilag a rendszer ellen küzd, a kapitalista kizsákmányoló rendszer ellen, ami őt, mint egy hát hős veteránt kiköpte magából, nem kap kezelést, gyakorlatilag néhány erős gyógyszerrel letudták az ő problémáit, és amit miatt ő szenved így a háború után is, gyakorlatilag, mintha el akarná ásni. Tehát onnantól kezdve, hogy megkapta azt az érdemrendet a nyakába, a nagy nyilvánosság előtt, onnantól már igazából csak szúrja a rendszer szemét, hogy van egy ilyen problémás tagja a társadalomnak.
Ez abszolút, abszolút, igen, így volt, és erre rettentően jól rá lehetett volna világítani, és abban mondjuk ki lehet. Tehát itt nagyon sok lehetőség volt erről szó fivéreknek ebből egy rendszerkritikát valahogy így kihozni, vagy ha nem vállaljuk a rendszerkritikus hangnemet, akkor abban az esetben viszont egy bizonyos műfajon belül mozogva egy izgalmas zsánerfilmet készíteni, de itt valahogy azt éreztem, hogy akarnak valami nagyot állítani, akarnak valami kis rendszerkritikát is belevinni, ráadásul többfélét, tehát az amerikai hadsereg kritikája, illetve még a pénzintézetek elleni kritika, meg hát természetesen ugye az opioid járványnak a kritikája és a revíziója, ami egyébként szintén nem történt meg, mert annyit látunk, hogy ott megy az orvoshoz, van vele egy beszélgetése, és az orvos megkérdezi, hogy próbálta már ezt a drogot. Na nem, akkor ezt most fölírom. Az orvos neve valami ilyesmi, hogy doktor senki, vagy valami hasonló.
Igen, valami hasonló, igen.
Ez kritikának túl kevés, viszont nem csak az, hogy túl kevés, hanem még egy kicsit nevetséges, és úgy éreztem, mintha a harcosok klubjának egy ilyen felskiccelt, nagyon vázlatos verzióját látnám, amit valami kisiskolás írt meg.
Hát igen, talán sokat akar, de keveset fog a Cherry. Mind a mellett viszont ahhoz tökéletes a film, hogy néhány óra mélabút hozzon maga után. Én személy szerint nekem a film nézése közben nekem volt, hogy meg kellett állítanom a filmet, és kicsit felállnom, és kiengednem, kimenni a konyhába, engedni egy pohár vizet, mert egyszerűen annyira nyomasztó, és annyira folytogató a filmnek a hangulata végig, amiből nem enged fel a film, nem engedi el egy picit a nézőnek a torkát, úgymond, hogy egy kis levegőhöz jusson. Ilyen szempontból nekem sok volt, és egy hát kicsit ilyen filozófikus Edgar Allan Poe hangulatom támadt a film után, ami azért is volt egyébként szerintem ennyire durva hatással rám a Cherry, és ezt most így csak így érdekességként mondom el. Megnéztem egy ilyen filmet, egy folytogató filmdrámát, a feszültség a tetőfokán tényleg nagyon nyomott hangulatom lett, békeidőben ilyenkor nyilván visszatérek a saját kis életembe, ahol nagyjából minden rendben van és rendszerben van, és így feldolgozhatom a filmet. Most viszont egy nagyon nyomott hangulatú járványidőszakba kellett a valóságba visszatérnem, tehát az egyik bús világból a másik szomorú valóságba tudtam visszatérni, és ez nekem számomra egy kicsit ilyen plusz terhet adott a film mellé, ami után nem tudtam olyan jó szájízzel visszagondolni rá, mind a mellett, hogy egyébként nekem összességében tetszett a Cherry.
Egyébként azok ellenére, hogy most így széjjelekéztük, én is élveztem, miközben néztem, nem éreztem azt, hogy unom magam, mert végig azért fent tudta tartani az érdeklődésem, viszont ebben a nagyon nyomasztó, több mint két órán keresztül való nyomasztásban én is egyetértek. Viszont ez nagyon érdekes, hogy ugye múltkor beszélgettünk egy korábbi rádióadásban a White Tigerről, a Fehér Tigrisről, és ugye ott is egy kicsit hasonlót látunk, hogy van egy főhősünk, aki igazából egy ilyen minden hája megkent, a végén ilyen negatív hőssé váló valaki, aki folyamatosan ilyen belső monológokkal szór minket, és ugye ő is egy olyan világban van, ami utálatos, ami kitaszítja, ami az ő lehetőségeit beszűkíti, és az valahogy mégsem volt ennyire nyomasztó, mint amennyire a Cherrynek az atmoszférája sikerült.
Talán a White Tiger az néha hagyott egy kis megnyugvást a nézőinek, legalábbis úgy éreztem, ha mással nem is, legalább a gyönyörű képi világgal, amit a szemünk elé tárt Indiáról, az mindenképpen segített.
De... illetve az is, hogy ebben a filmben szerintem nagyon, lehet, hogy csúnyán fog hangozni, de nagyon patetizálják a Russo fivérek a szenvedést. Tehát, hogy erre szokás néha azt mondani, hogy ilyen szenvedés pornó, tehát ilyen, tényleg ilyen operaszerűen próbálják a szenvedést végigvinni a teljes filmen keresztül, és azt gondolom, hogy például a White Tigerben ez nem feltétlenül így volt, hanem ott néha jobban ráhelyezték a hangsúlyt a humorra akár, illetve az ilyen ott az önreflektív elemek is jobban sikerültek. A Cherrybe úgy érzem, hogy valahogy a hangsúlyok azok, amik nincsenek a helyén. Hogyha ezt egy kicsit újra szerveznék, újra rendeznék, akkor szerintem ez egy nagyszerű film lehetne.
És amúgy érdekes, korábban most beszéltünk róla, hogy ugye Emily karakterét nagyon erősen nyomták a filmben, ami a eredeti könyvben ő nem feltétlenül így volt, és hogy ugye te is említetted, hogy lehetséges, hogy itt a romantikus vonal lett volna az a kis szelep a történetben, ahol a feszültség kicsit elszállhat, és egy kis megnyugvást találhatnánk mi, mint nézők. Hát számomra az, hogy Emily mennyire belerántja Cherry ebbe az egész ingoványos mocsárba, amibe ő kerül, ez még rátett egy lapáttal, hogy Cherry tragédiája az még egy embert maga mellett mennyire tönkretett, és hát ugye láthattuk a filmbe is, hogy majdnem bele is halt Emily ebbe az egészbe.
Igen, és ez megint csak egy olyan dolog, amire úgy tudok reflektálni, hogy ha mindez, amit látunk, ezt így megtartják, viszont ezzel együtt jobban felhívják a figyelmet, vagy rávilágítanak arra, hogy ez miért történhetett meg, mik azok a kiváltó okok, ami miatt ez megtörténhetett, és most nem arról beszélek, hogy azért, mert a Cherry az elején úgy döntött, hogy elmegy a seregbe, mert ez nekem nem elegendő kiváltó, tehát úgy érzem, hogy ők ezt tették meg mindennek, ez az alfája és az omegája, tehát hogy egy celeburdi döntés. Na most itt nem erről van szó, hogy valaki hoz egy celeburdi döntést, hanem arról, hogy az amerikai
társadalom
rendszerben, az amerikai társadalomban vannak nagyon-nagyon súlyos hibák, és nagyon súlyos buktatók, és ez az ember ez többszörösen rálépett ezekre az aknamezőkre átvitt értelemben, meg gyakorlati értelemben is, és ezért sikerült egy ilyen vakvágányra lépnie. Ha a film bemutatta volna azt, hogy az amerikai társadalomnak milyen olyan szegmensei vannak, amelyek kiváltották ezt a fajta életutat, akkor lehetett volna ebből egy kvázi így a Fincher filmekhez hasonló ilyen amerikai kapitalista társadalmi kritika, de ehhez képest inkább egy ilyen operetszerű, nagyon emelkedett hangvételű, kissé szenvedéspornónak ható filmet kaptunk.
Hát amire rátettél lapáttal a végén, amikor Cherry úgy száll ki a rendszerből, hogy gyakorlatilag szándékosan elrontja a bankrablást, hogy feladhassa magát, ezzel megvédve a barátnőjét, hogy őt ne fenyegessék azok, akiknek tartoznak, viszont ő is kikerülhessen a rendszerből azáltal, hogy bekerül a büntetés végrehajtási rendszerbe.
Ez egy igazi, nagyon szép, tetszett a lezárás, de ez egy igazi szép hollywoodi lezárás. A valóságban úgy kapták el Nicole Walkert, hogy ő nem adta fel magát, hanem autós üldözésbe kezdett, és elkezdték üldözni, és aztán belehajtott egy Burger Kingnek a parkolójába, ahol eltört a néhány csigolyáját, és végül úgy vitték a börtönbe. Ez egy kicsit kevésbé romantikus lezárás, de hát a valóságban így történt.
Hát és a valóság ilyenkor döbbenünk rá, hogy mennyivel sötétebb és borúsabb, mint amit a filmen látunk.
Igen, viszont tegyük hozzá, mielőtt még ilyen teljes nyomasztásba mennénk át, hogy azóta tényleg Nicole Walker ugye letöltötte a büntetését, illetve pontosabban korábban kiengedték a börtönből, tehát már ő maga is ezt a filmet a saját otthonának a kényelméből nézheti, megírta a történetét a könyvben, ami bestsellerré vált, bent a börtönben megtanult tulajdonképpen írni, és egy egészen jó kis írói stílust, kicsit csapongó, kicsit nyers, de nagyon jó kis írói stílust sikerült így magára öntenie, és azóta már a második könyvét írja, úgyhogy az is lehet, hogy még egy folytatást is megérünk ebből a történetből.
Az elmúlt egy órában Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője volt a vendégünk. Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd gasztronómiával és utazással foglalkozunk. Először a szarvasgombáról beszélgetünk, majd a medvehagyma jótékonyságáról és a balkonkertészet fortéjairól is szó lesz. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet. A legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.